Szevasztok, szép délutánt, ez a Business Lounge, a Rádió Café és a Marketing és Média közös stratégiai műsora. Itt van velünk Ritter Tamás, hello Tamás.
Hello, sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat.
Első vendégünk Csiszár Gergő, a Post for Rent Group alapítója és tulajdonosa, az apropó pedig az idei Creator Awards, amit múlt héten adtak át, és ebből kiderült, hogy kik 2024 legjobb tartalomgyártói. Szervusz Gergő, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, köszönöm a meghívást. És én is üdvözlöm a hallgatókat.
Ez a második Creator Awards, a Post for Rent az 2016-ban jött létre.
Hát igazából már 15 végén ugye egy marketplace-ként indultunk, tehát egy szoftverünk volt az elején, nem mint ügynökség, és az ugye 15 végén indult, és 16-tól volt már intenzív kampánykezelési tevékenységünk is.
És hogy az azóta eltelt 8 évben, kiáltott érte az influencer közeg, vagy a közönségük?
Igazából ez egy nagyon jogos kérdés, nem tavaly találtuk ezt ki, hanem már évekkel korábban a szoftverünkkel, illetve a különféle adatfeldolgozó rendszereinkkel mi elég sokat jártunk külföldön 2016 és 2019 között, tehát ott a COVID előtti intenzív 4 évben, amikor azt mondhatjuk, hogy ez az iparág úgy elkezdett erőteljesen felemelkedni, és akkor olyan eseményeken voltunk, ami például VidCon névre hallgat, ez az Egyesült Államokban, Los Angelesben voltunk, illetve Londonban, és itt a legnagyobb MCN cég, ami YouTube AdSense monetizálással foglalkozik, illetve nekik is van influencer marketing tevékenységük, a BBTV-vel rendeztünk közösen ilyen influencer after party eseményt, és akkor láttuk, hogy ez egy nagyon-nagyon erős közösségformáló erővel bír ez a rendezvénysorozat, és voltunk ennek egy másik, vagy hát nem, ez egy versenytárs gyakorlatilag, ez a Playlist Live, ez Orlandóban van, és ott is nagyon sok panelbeszélgetés, bizonyos témákban márkák adtak át díjakat, és éreztük annak a lehetőségét, hogy magában a tartalomgyártói szakmában egy erős közösségépítési faktor tud lenni, különösen azért, mert ebben az időszakban az a világon mindenhol hasonló volt, hogy mint érkező új hirdetési megoldás, illetve akik nagyon intenzíven elkezdtek kiharapni a marketingbüdzsék más egyéb Excel sorainak terhére, így kicsit megkülönböztetettek voltak, és szerettük volna őket egységesíteni és biztosítani abban, mert ez még az az időszak, amikor azért ezt minden marketing szakember, vagy hát a legtöbb egy hype-nak gondolta, hogy ez úgysem lesz egy ilyen markáns és erős kommunikációs forma. És mi akkor már tudtuk, hogy szeretnénk ilyen díjat csinálni, csak akkor ugye jött a COVID, és a COVID után egy-két évig azért nem azzal voltunk elfoglalva, hogy most akkor újra hajrá és csináljunk egy díjat. Úgyhogy végül 23 lett az első ilyen, de az igény az már hosszú ideje megvolt bennünk.
Azt tudjátok egyébként, hogy mennyi pénz realizálódik ebbe a szakmába? Ugye a Reklámszövetség a tavalyi évben mérte először.
Igen, én azt gondolom, hogy
bocsánat.
Ez azért egy nehéz becslés, ugye ez ilyen 6 milliárd környékén volt. Igen, én azt gondolom, hogy ez jóval több, mert ez valószínűleg a becslés alapjául azt szolgál, hogy mi a versenyhivatal iránymutatásait követő posztoknak a nagyjáboli becslése, tehát biztos vagyok benne, hogy ezt valamilyen social listening-gel, hirdetés, hashtag, vagy valami olyan alapján kellett, hogy csinálják, és nyilván nagyon sok olyan barter együttműködés, ami természetesen nem helyes, de én azt vélem, vagy azt gondolom, hogy sokkal több ilyen tartalom van, mint
de ami... Érdekes, hogy ezt mondtad, hogy nem helyes, bocs, hogy szabadba vágok, csak az végülis egy ilyen régi világot idéz, nem? Tehát, hogy abszolút. Neked erre van szükségem, nekem meg amarra, és akkor egy ilyen cserekkereskedelem cashflow nélkül ilyen adó terek mellett.
Van, de ugye akkor is fel kell tüntetni azt, hogy ez egy bármilyen ellenszolgáltatás van, hogyha elmegyek egy eseményre, és ott ingyen fogyasztottam bármit, azért, mert én elmentem az eseményre. és ezt én ugye megosztom, az már ellenszolgáltatásként.
Hát itt egyébként arra gondolt, hogy nem helyes, hogy nincs feltüntetve.
Így van, igen, igen. Tehát hogy nem feltétlenül jogszerű, vagy a jogkövető magatartásnak a maximumát mutatja. Én azt gondolom, hogy emiatt vélhetően jóval nagyobb a piac itthon is, illetve a másik kérdés, hogy most mit nézzünk influencer marketingnak, tehát mi a definíció, hol húzzuk meg a határokat, most azt hívjuk annak már csak, hogy kapott egy bármilyen díjat azért, hogy posztoljon valamiről, és csak a posztot nézzük, vagy esetleg azt is, hogyha már integrált kampányokban például, mi rengeteg olyat csinálunk, hogy az egész éves stratégiának egy-egy influencer vagy zenész, aki influencer tevékenysége van, is mondjuk az arca, és azért kap egy nagyobb éves megállapodást, mert egyébként a outdoor kampányokban is szerepelni fog, az egyéb reklámokban is szerepelni fog, tehát hogy ő mint influencer kerül be más Excel sorokba is. És ugye ezért gondolom, hogy nagyon nehezen meghatározható a pontos összeg, mert az integrált kampányok, amik egyébként a legnagyobbak összegszerűségben, nem biztos, hogy ott van.
Ha visszamegyünk 16-ba, akkor ti hogyan láttátok, hova fog eljutni majd ez az influencer közeg? Azt mondtad, hogy már akkor láttátok, hogy ez egy nagyobb falatot fog kiharapni a tortából, de bejöttek-e azok az elvárások, amiket akkor támasztottatok az influencerek felé?
Igen. Azt kell, hogy mondjam, nagyon sokan próbálják ezt a kérdést úgy feltenni, hogy én meglepődtem, hogy biztos, hogy nem gondoltam, hogy ide. Én alapvetően abszolút sikertelennek érzem a mostani állapotunkat is, mert én amikor ezt megálmodtam, hogy milyen marketplace szeretnék, és hogy szeretném, hogyha ez az egész influencer marketing részünk alakulna, az egy merőben más modell volt. Tehát én nem szerettem volna ügynökséget üzemeltetni, nem ez volt a core vízióm, hanem akkor így a shared economy, ugye ezt így hívták, amikor az Uber, Airbnb nagyon boomolt, akkor úgy tűnt, hogy igazából egy platform, ami automatizálja és egy marketplace-be szervezi az összes kreátort akár a világon, vagy reklámot, az úgy tudna
szóval
működni.
Szóval egy sokkal passzívabb szerepet szálltatok magatoknak.
Abszolút. Én igazából a technikai providere és adatprovidere szerettem volna lenni ügynökségeknek, és ezt nagyon sok esetben próbáltuk is itthon szélszelni, de mindenki elég elutasító volt, meg meglehetősen lusták is voltak, tehát nem akarták a kampányokat menedzselni, hanem én idealizáltam azt, hogy az emberek szeretnének ebbe bevonódni, mint szakemberek, abszolút nem. Tehát számukra ez egy teher, az egész influencer marketing akkor szimpátia alapján dőlt el, de egyébként a mai napig, tehát nem tudjátok elképzelni mondjuk, hogy hányan örlődnek azon, hogy mennyi pénzt adnak valakiért, akinek számukra az, amit képviselnek, nem feltétlenül ad hozzá a társadalomhoz, vagy jelent értéket, és nem tudnak úgy kizummolni jelentős, vagy hát a legtöbb esetben, hogy igazából én ezt függetlenítem, és a számokat nézem, hogy milyen audiens van mögötte, és hogy mi az én célom. Na de visszatérve a kezdeti kérdésedhez, én abszolút úgy gondolom, hogy 2016-ban én nekem pénzügyi számvitel volt a backgroundom, és pénzügy területen dolgoztam. Én azért léptem át ebben, mert én azt néztem, hogy a trend, hogy mennyivel többet használjuk a telefonunkat, mennyivel többet használjuk a közösségi médiát, az egy nagyon emelkedő trend. Tehát az influencer az egy következmény. Nem az influencert kell nézni. Az influencer az egy olyan következmény, hogy vannak ezek a platformok, amiknek az a célja, és az algoritmusoknak az a célja, hogy oda tapasszák az embert függőként az ő saját felületükre. Ez lehet TikTok, Instagram, YouTube, vagy bármelyik.
Ebben te érzel felelősséget egyébként? A Post4Rent fejeként?
Nem. Nem, mert én, ahogy mondtam, egy következményben szerepet vállaló cég vagyok. Itt maximum felelősség azoké a platformoké, akik annyira fantasztikus algoritmusokat fejlesztenek, hogy tökéletesen lemeppeli a felhasználónak az érdeklődését, és olyan tartalmakat ad neki. De ugye ezeknek a platformoknak a célja, hogy mindenki több időt töltsön ott. Az influencer ebbe segít, mert neki tartalom, tehát a felületnek tartalom kell. Az influencer meg olyan tartalmat ad, ami jó esetben a lehető legtöbb emberből vált ki valamilyen reakciót.
Értem, és nem is a beszélgetésünk célja az nem is az, persze, hogy most pálcát törjek fölötted, vagy bárki fölött, de tökre érdekel, hogy ugye egy mondatod egyik felében mondott, hogy ez a trend, és hogy ez végül is nem oké, tehát valahol egy ilyen értékítéletet hozol.
Nem,
a másik oldalon...
Én azt lehet, hogy félreértettél, én nem hozom, tehát hogy én próbálok objektív maradni. Én azt látom, hogy ez a trend, és akkor is ezt láttam. Tehát amikor kérdezted, hogy 2016, én már akkor meg voltam róla győződve, hogy a közélet, a vállalatok kommunikációja, a márkák kommunikációja, ez egyre drasztikusabban fog a közösségi média, és ezen keresztül az influencerek irányába tolódni, mert ahogy nő fel az a generáció, és ahogy nekem az első posztforrentes prezentációnk az azt gondolom, hogy még 2015-ből az pont ezt mutatta, hogy minden évben egyre több user jön be alulról ebbe, mint fogyasztó, akiket ők elérnek, és minden évben, mivel a valamennyire az idősebb korosztály is adaptálódik, egyre, ott is egyre több, illetve tehát most nem is drasztikusan fogalmazva, hogy aki meg nincs azzal, ugye mi történik általában, de hogy ez egy nagyon növekvő tömeg. És a növekvő tömeg mellé még jön az, hogy egyre több felületen töltünk egyre több időt, tehát én akkor ezeket a fundamentumokat követve pontosan tudtam, hogy teljesen mindegy, hogy az iparági szakemberek mit gondolnak, mert nincs igazuk. Azért, mert ha több időt töltünk ezeken a felületeken, és egyre több tartalom kell ezeknek a felületeknek, akkor az influencerek száma is egyre növekedni fog. Tehát az élet minden területére be fog szűrődni az ő tartalmuknak a jelentősége.
Most már ügynökség, ugye, mert PostForRent az már nem csak egy inkubátor felület, tehát az egy ügynökség, tehát ügynökségként a felelősségedet azt hogyan vizsgálod felül időről időre?
Hát én azt gondolom, hogy az én felelősségem az, hogy támogassam az influencert elsőrendűen, mondjuk, mintha a talent manager sapkámat veszem magamra, mert nagyon sok külön departmentünk van. És a talent manager sapkámban azt mondom, hogy a felelősségem az influencernek a mentális egészségének a segítése, illetve az ő minden irányú támogatása, hogy a lehető leghatékonyabban tudja végezni a munkáját. Ha ezt úgy kérdezed, mint egy társadalomban funkcionáló ember, akinek van valamilyen véleménye arról, hogy maga a közösségi média az milyen veszélyeket, meg milyen kihívásokat rejt magában, akkor azt gondolom, hogy azt a magánvéleményemet és az üzleti tevékenységemet azt nem feltétlenül kell egyesítenem ezekben a szituációkban, mert az én felelősségem az azt gondolom abban a legnagyobb, mint ügynökség, hogy arra figyeljek, hogy fogyasztókat nem tévesztünk meg. Tehát nem lehet olyan kampány a mi együttműködéseink keresztül, ezért mindent meg kell tenni, ami esetleg a felhasználókban egy tévképet tud hozni. Tehát én inkább azt mondom, hogy nekünk ez a felelősségünk. Az, hogy a világon és minden társadalomban ennek a penetrációja egyre nagyobb, az azt gondolom, hogy a közösségi média fejlesztő és üzemeltető cégeknek a felelőssége.
Visszajönnék egy kicsit az eseményhez, bocsánat, hogy az üzleti modelled az gyakorlatilag a digitalizációnak a fejlődésére irányult, most mégis az eseménnyel kapcsolatban visszajöttetek egy kicsit az offline térbe, és azt mondtad, hogy külföldön nagyon sok ilyen példa volt. Ha jól értem, akkor viszont díjátadó az nem volt, tehát hogy ez egy teljesen saját ötlet volt, ugye? Egy picit mesélnél erről?
Igen. Ez különösen azért volt, mert mi nyilván az ügynökségi tevékenységünkön keresztül egyre többször merült az föl, hogy vagy a lead ügynökségek, vagy magák a márkák, akikkel dolgoztunk, különböző marketing díjakra nevezte a kampányokat, amikben együttműködtünk. És az volt az én észrevételem, hogy minden egyes kreatív szakember eljár ezekre az eseményekre, az influencerek kampányaik is ugye egyébként ide sorolhatók, és nagyon kevés esetben vannak az influencerek erről, vagy értesítve, vagy akármi, tehát nekünk is volt többször olyan, hogy az ügynökség ment a kampánnyal, amit mi megcsináltunk az influencerrel, és mondjuk akár díjat, vagy shortlistes volt, vagy díjat kapott. És ezért egy idő után úgy éreztük, hogy talán az ő tevékenységüket akkor külön, de valahogy az iparágat erősítve, és őket egyesítve, egy kicsit még jobban közösségbe szervezve, tehát nem megosztva őket ezzel a díjjal, de biztosítani őket arról, hogy bizony nagyon sok helyen van lenyomata az ő tevékenységüknek, és nyugodtan lehetnek erre büszkék is, és erre kell egy díjátadó, ahol esetleg ezt egyébként a média, marketing és egyéb releváns területek fontos szakemberei, mint egy nagyon nívós zsűri összetételében tudják értékelni. És ők kapnak egy visszacsatolást.
Mi volt a tapasztalat, hogy láttad, izgultak? Várták, hogy ki lesz a győztes?
Igen, én a tavalyi díjátadó is egyébként nagyon nagy figyelmet kapott. Azt azt nyilván nehéz függetleníteni, hogy erről az iparágról mindenkinek van valamilyen véleménye. Így ez a vélemény, meg ezek a vélemények is ugye egy kicsit be tudnak gyűrűzni ennek a díjnak a megítélése köré. Viszont nyilván a maga a szűk iparágon belül abszolút olyan visszajelzések jöttek, hogy erre van igény, és nagyon sokat jelent az adott tartalomgyártónak. Köszönő beszédjeikbe, vagy e-mailekbe, amiket kaptunk, már önmagában a jelölés, és az, hogyha esetleg shortlistes vagy díjat nyer, ennek nyilván szoktak örülni, mert ez az ő munkájuknak egy olyan visszacsatolása, mivel itt ugye úgy van megalkotva a díjazás menete és maga a döntéshozata, hogy 30% az a közönség. Van egy olyan kategória, ahol csak a közönség, tehát aki a legtöbb szavazatot tudja egyébként generálni magának a közönségén keresztül, és 70% pedig a zsűrinek a megítélése. És ezért ő egy ilyen tök jó visszajelzés kap, amiben van közönségi visszacsatolás is, és van egyébként, ahogy mondtam, nagyon sok területről szakmai visszacsatolás, úgyhogy ezt valóban úgy értékelik, hogy az ő munkájában ez egy mérföldkő is tud lenni.
És szerintem a legfontosabb, hogy a végére maradt, az a szakmai szempontrendszer.
Ugye itt mindig egy adott évet néznek, és a kategória, volt több kategória, volt travel, food, tehát minden olyan főbb csomópont, ami a tartalomgyártás szempontjából meg tud határozni egy influencer tartalomgyártót, bloggert, podcastert, bárhogy is hívjuk őket, és az adott kategórián belül nézték ezt össze az összes többi egyéb tartalomgyártóval, és olyan szakmai érveket vettek figyelembe, hogy mennyire autentikus a tartalom, összességében a tartalmai az együttműködései során mennyire igazodnak az ő csatornájához, mennyire követi a trendeket, milyen engagement, tehát milyen visszajelzések érkeztek az adott kampányra, ami egy márkának releváns tud lenni, és ami egyébként még ezt kiegészíti, hogy a zsűri elnök a tavalyi Biggest Impact kategóriának a győztese volt Szirmai Gergely, aki a legeleje óta a tartalomgyártó közegnek abszolút egy meghatározó tagja. Ő is benne volt, mert a tartalomgyártói aspektust sem szerettük volna kifelejteni. Tehát ne csak a márkáknak az elvárásai és értékrendje, vagy egy tévének, ugye már mind a RTL csoport, mind pedig a TV2 csoporttól is voltak a zsűribe benne. Tehát ne csak az elvárási keretrendszer érvényesüljön, hanem a tartalomgyártói oldal is képviselje magát.
Tartalmas beszélgetés volt, köszönjük, Gergő.
Köszönöm szépen.
Csiszár Gergővel beszélgettünk, a Post4Rent Group alapítójával, és megyünk mindjárt tovább itt a Business Lounge-ban. Maradjatok még.